Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös heti műsora. Itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája. Hello Bence!
Köszöntünk mindenkit!
És Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Sziasztok, köszöntöm mindenkit, benneteket is.
A mai vendégünk Szigeti Péter lesz a Centrál Média portfólió igazgatója, a témánk pedig az, hogy a médiában hogyan használják ma az AI-t. A hírek között szó lesz az SOS Gyermekfalval gerilla akciójáról, az Erste Cseperedő Bank számlájáról szóló spotról, a spotszemlében pedig a Dove új AI-t is befolyásolni képes spotjáról beszélgetünk, amely a valódi szépségről szól, de mindenek előtt van még egy szolgálati közleményünk, ugyanis összefogott a kreatív szakma Pásztori Ádám kezelésére. Pásztori Ádám kreatív szakembernek, szövegírónak, a Református Egyház korábbi kommunikációs vezetőjének kérnek segítséget a volt kollégái, ugyanis Ádám agydaganattal küzd, és csak egy költséges németországi kezelés javíthat érdemben az élet nem maradási esélyein. A barátok és a család egy online adománygyűjtő oldalon, a forfund.com-on várja a felajánlásokat, összesen 80 ezer eurót kell összegyűjteni a kezelésére. Forfund.com, jobbulást Pásztori Ádámnak. És akkor menjünk rá a spot szemlére, ugyanis a Dove spotjával kezdjük. AI, mindenek felett, ugye ez lesz a témánk majd Szigeti Péterrel is. Itt van egy nagyon szép spot sorozat a Dove részéről, de kicsit én túlzásnak érzem azt. A Dove egyik ilyen előrejelzése szerint 2025-re a tartalmak 90%-át mesterséges intelligencia fogja előállítani, szerintem nem. És egyébként az ki is fog derülni ebből a beszélgetésben, amit Szigeti Péterrel folytatunk, de hát kíváncsi vagyok a véleményetekre, férfiak.
És azért nem, hogy 2025-re nem, de lehet, hogy 2030-ra igen, tehát hogy neked az egészen van egyfajta szkepticizmusod, vagy ennyire korai a prognosztizálással?
Nekem mindig ezek a legek, hogy ilyen 90%, meg már itt van rajtunk, meg én szerintem az emberi morál, meg a technológia együtthatója az ezt a plafont meg fogja húzni, szerintem.
Oké, de a kampány, tehát hogy van ez a bátor állítása, de nem erről szól igazából a kampány, hanem arról szól a kampány, hogyha a mesterséges intelligenciára bízzuk azt, hogy a tökéletes szépség ideát rajzolja, meg mutassa meg, fotózza be, vagy nem tudom, akkor milyen
generálja le, akkor milyen típusú
imidzsekkel, képekkel találkozunk. Amikor viszont azt kérjük a mesterséges intelligenciát, hogy a valódi szépség kampánya szerint generáljon egy ilyen generatív AI képet, akkor egy teljesen más imidzset fogunk kapni.
És egyébként az az érdekesebben, hogy a spot az szépen bemutogatja, hogy megmutat egy promptot, hogy gyönyörű férfi, gyönyörű nő, gyönyörű ember, gyönyörű gyerek, akkor tényleg ugye a klasszikus ilyen nagy, hullámos hajú, majdnem szimmetrikus arcú, szép vonású arcokat így legenerálja a mesterséges intelligencia, aztán megmutat egy olyan promptot, hogy ugyanez kiegészítve azzal, hogy a Dove valódi szépség stílusában, és akkor így legenerálja azt, és ezen a szinten már így ezt a valódi szépség kérdést jól felveti, de milyen érdekes, hogy igazából ezt tényleg így végig kell gondolni, hogy maga a Dove valódi szépség gondolat az már úgy beleépült a kultúrába, vagy legalábbis a kommunikációs ipar kultúrájába, hogy ez a kifejezés már így módosítani tudja a promptolásban a legenerált képek eredményét. Ezzel igazából egy óriási önelismerést meg öntömi énezést csinál magának a Dove, hogy ez a 30-40 év meló, amit ebbe a koncepcióba és ebbe a platformba beletettek, ez már az AI-ban is, meg az AI alapú képgenerálásban is tükröződhet.
Illetve nem nagyon szoktunk egyetérteni Bencével sok kérdésben, de nekem is hasonló volt így valahogy, hogy picit így erre is felhívta a figyelmet, hogy akkor ebből most egy ilyen kulturális ikon, egy kulturális etalon lett, de szerintem van egy ilyen, most nem azt mondanám, hogy lábonlövés a kampányban, de amikor a legeneráltatjuk az AI-jal ezt a képet, akkor ugyanúgy beállunk abba a sorba, akik ezt a 90%-nyi tartalmat AI-jal generáltatják le, tehát szerintem egy picit így saját falkába harapó kígyót látok én ebben a dologban, tehát nem érzem azt, hogy feltétlenül sikerült átvinnünk ezt az üzenetet a leg kézenfekvőbb módon.
Hmm. De igazából nem nagyon tette meg a Dove, hogy ne tegyen egy ilyet, mert hogy az AI hype-ra neki rá kellett ülnie, annyira adja magát, hogy a valódi szépség és a mesterségesen generált képek témájába megnyilatkozzon.
Az Erste a cseperedő bankszámlájával már a pénzügyi kultúrára tanítja a legfiatalabbakat, és mesekönyvet ad az említett bankszámlát nyitó szülőknek, hogy abból olvasnak a gyermeknek. Szóval ez szerintem egy jó pofa, valahogy egy out of the box aktivitás az Erste részéről. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Szerintem a pénzügyi kultúrát tanulni sose túl korai, nem mindegy, hogyan csináljuk.
Ez abszolút így van. Itt igazából én azért nem érzem annyira out of the boxnak, azt érzem, hogy ez egy nagyon klasszikus content marketing. A termék mellé adunk egy hasznos tartalmat, ami jó a szülőnek, jó a gyereknek, jó dologról szól.
Illetve pont a formátum a mese, az már szerintem az elmúlt egy évben, ahányszor én voltam műsorban is, legalább harmadszor kerül itt elő, hiszen ugye tudjuk így, nem tudom, budapesti értelmiségi emberekként, hogy mennyire háttérbe szorult a gyerekek való mesélés. Tehát, hogy, hát ez egy ilyen buborék, ugye, amiről beszélünk. Tehát, hogy ez a mesekönyves dolog egyébként, ez kimondottan már elég sokszor előkerült más termékek kapcsán is.
De itt egy tök szép animáció készült ehhez az aktivitáshoz, és igazából az egyetlen egy kérdéses gondolat az lehet, hogy kell-e már tényleg óvisokat arra rávenni, meg annál nagyobb, kicsivel nagyobb gyerekeket, hogy legyen saját bankszámlájuk, kell-e nekik tényleg egy cseperedő bankszámla, de én ezzel kapcsolatban nem mondanám azt, hogy így azokat a magyar bankokat, akik erre törekednek, ezeket kellene megítélnünk. Sokkal inkább reagálnak arra a piaci valóságra, hogy ahogy a szülők esetében háttérbe szorul a készpénzhasználat, nem tudnak egy ezrest vagy ötezret így feltétlenül mellényzsebből odaadni a gyereknek, mert egyszerűen nincsen feltétlenül készpénzük, úgyhogy keresik a szülők azokat a lehetőségeket, hogy bankkártyát adhassanak a gyerekeiknek, amikor azoknak így önállóan kéne valamit fizetni, és nyilván egyetlen egy bank sem szeretne kimaradni az erre vállalkozó vállalkozások közül. Tök érdekes, hogy a piac kényszerít ki egy nyitást egy új szegmens felé.
Utolsó hírünk jön, ugyanis az SOS Gyermekfalvak gerilla akcióval keresi az új nevelőszülőket. Sokat olvasunk arról, hogy hány gyermeket hagynak ott a kórházakban, és hány hónapig kell szülői szeretet nélkül cseperedniük ezeknek a babáknak. Szerintem ez azért is érdekes egy ilyen gerilla akció, mert az erről megjelenő hírek, azok támogatják ezt, és vice versa, tehát hogyha sok irányból olvassuk, halljuk ugyanazt, akkor valaminek előbb-utóbb történnie kell, én ezért gondolom, hogy ez hatásos lehet.
Egyébként is mi nagyon-nagyon támogatjuk a különféle PR-stantokat, közterületi PR-stantokat. Korábban dolgoztam olyan kampányban, ami hasonlóképpen ilyen szoborfelöltöztetős dolog volt, de egyébként, ha emlékeztek, Magyarországon talán az első ilyet az MTV bevezetésekor a szobrok nyakába akasztott elektromos gitár, papír elektromos gitárral csinálták meg, és nagy figyelmet kapott. Azt is tudni kell, hogy egyébként, hogy az SOS Gyermekfalvak kommunikációja az pont idén kapott nagyobb elismerést, a tavalyi árvácskák kampányuk is több PR meg kommunikációs versenyt megnyert évkampánya lett, tehát nagyon-nagyon kreatív, meg érzékeny módon nyúlnak ehhez a témához. Ugye az apropó itt az volt, hogy október 7-e az állami gondozásban élő gyerekek napja, és ami a legfontosabb üzenet, hogy 2000 nevelő család hiányzik most csúnya szóval nézve a piacról.
A rendszerből.
A rendszerből, erre szeretnék fölhívni a figyelmet. Nekem ez nagyon tetszik, nem tudom, hogy kinek van ellenvetése.
Én igazából azt szeretném kiemelni, hogy mennyire jó ötlet volt, hogy szobor, emberi alak adja magát, hogy egy kisbaba, akit egy hordozóval vagy egy kendővel így rákössünk. Tehát, hogy így ez nem is egy ilyen erőltetett átalakítása vagy használata a közterületnek vagy a köztéri szobroknak, hanem ez szerintem ez egy ilyen tök szép, organikus megoldás, teljesen jó az üzenete, érdemes rákeresni a képekre is, hogy hogyan néztek ki ezek a szobrok, amikor egy kendőben egy kisbabával együtt álltak bronz államférfiaikink a közterületen. Szerintem nagyon összességében a konkrét helyzettől függetlenül ennek nagyon jó üzenete van. vizuálisan ennek az aktivitásnak.
A vendégünk Szigeti Péter lesz, a témánk pedig az AI és a média kapcsolata.
Rebrief.
A témánk tehát a mesterséges intelligencia és a média kapcsolata. Aki itt van velünk, Szigeti Péter, a Centrál Média Portfólió igazgatója. Hello Péter ismét.
Hello, sziasztok.
Nemrég volt az AI Summit, ott te is előadtál. Egyrészt az is érdekel majd bennünket, hogy te mire jutottál, de hogy általánosságban az AI Summiton ti mire jutottatok, hogy mentetek haza, nyugodtan tudtatok-e aludni utána?
Sziasztok, még egyszer, tök nyugodtan aludtunk, és nyugodtan mentünk haza. Szerencsére nem előadtam erről a témáról, akkor biztos bajba lettem volna, hogyha nekem kellett volna megmondani a okosságot, hanem csak beszélgettünk kollégákkal, más média szakemberekkel, és szerintem így megnyugtattuk magunkat. Nagyjából arra jutottunk, hogy így milyen szuper, nagyjából ugyanott tartunk az AI-jal való viszonyunkban, hogy így észleltük, hogy van ez a jelenség, készülünk rá, de pontosan nem tudjuk, hogy mi történik még velünk, és végighallgathattuk azt több dimenzióban is, hogy nagyjából a fejlett nyugati világ is, médiuma is hasonló, vagy média ipara is hasonló szinten jár, mindenki próbálkozik, de nagyon nem vagyunk lemaradva, úgyhogy szerintem viszonylag nyugodtan tért haza mindenki, persze ez egyáltalán nem biztos, hogy ez egy megalapozott nyugodtság, szóval, hogy abból, hogy most gondolunk arról valamit, hogy hogy állunk, egyáltalán nem biztos, hogy jól gondoljuk azt, hogy majd egy év múlva, hogy fogunk állni, ha egyáltalán gondolunk erről valamit, hogy kikavarodjak.
Erre majd térjünk vissza.
Bence? És mi ez a szint igazából? Ugye tudsz egy kis áttekintést adni erről, hogy akkor ezek szerint globálisan hol tartanak a szerkesztőségek és a mesterséges intelligencia? Ott kezdődött ugye, hogy mesterséges intelligenciát leginkább amerikai szerkesztőségekbe kezdtek el arra használni, hogy sporthíreket, rövid sporthíreket írogasson. Ugye kijöttek a szövetségektől, a NBA-től, akárhonnan a tabellák, és annak alapján így megírta azt, hogy ki mit játszott. Most ehhez képest így hol tartunk?
Így van. Egyébként nem csak amerikai szerkesztőségünkben, hanem amit így el szoktak mindig mondani ilyen konferenciákon, körülbelül egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor volt először az, hogy Svédországban hallottam ilyen példákat, és Skandináviában tökre használják ezeket kifejezetten ilyen lokális sportesemények, meg talán nagyobb sportesemények, például amennyire tudom, a svéd futballbajnokság bizonyos osztályainak az eredményeit a svéd helyi lapokban már viszonylag régóta csinálják így, mert rendelkezésre áll az adat a helyi labdarúgó szövetségtől, és csinálnak hasonlókat, mint az amerikai sportokban. Az ezzel való kísérletezés egyébként itthon is volt, mi is próbálkoztunk ilyesmivel, egyébként mi nem évekkel ezelőtt, nem sport, hanem időjárás tematikában, hogy azt szokták mondani még egy... Nagyjából azt szokták mondani, hogy sport eseményekben időjárás, útinform, tőzsdei hírek, tehát ilyen típusú
ami nem kifejezetten újságírói feladat.
Így van, tehát ahol igazából adatbázisokat kell szövegesíteni, és azokból kell tartalmakat
tehát
csinálni.
Tehát elméletileg még az is örülhet neki, aki addig csinálta, nem? Tehát, hogy átveszi a feladatot az AI.
Igen, ez is lehet. Szóval ilyen típusú kísérletezések voltak, de most ezt teljesen szétszette és megújította, én azt gondolom, tehát ennek a léptékét az, hogy megjelentek az ilyen generatív nyelvi vonalak és az új típusú mesterséges intelligencia, és azóta legalábbis nálunk nem is ilyen típusú kísérletezések vannak, hanem mindenféle olyan többé-kevésbé dobozos eszközöknek a kipróbálása zajlik, amivel azt gondoljuk, hogy azok megkönnyítetnek bizonyos típusú szerkesztőségi munkafázisokat, tehát magyarul nem, legalábbis nálunk, meg amennyire én látom a legtöbb szerkesztőségben, nem az a kifejezés cél most, hogy akkor bizonyos típusú tartalmak gyártását cseréljük rá, hanem könnyítsük meg bizonyos munkafolyamatokat. A képszerkesztőnek a munkafolyamatát, a tudós, vagy az interjút készítő újságírónak a dolgát, hogy ne neki kelljen legépelni a szöveget, hanem nagyon gyorsan kapjon a hanganyagból szövegesített verziót, amit utána szerkeszteni kell, a szövegből videót készítő különböző megoldásokat, helyes írás ellenőrző, tehát egy csomó ilyen típusú dologgal való kísérletezés zajlik, amennyire én látom a legtöbb szerkesztőségben, és megint csak amennyire ebből a konferenciából, meg egyéb konferenciából, meg szakirodalomból, amit olvasok, látom, hogy azért olyan nagyon átütő, áttörő megoldás, hogy most akkor teljes munka folyamatokat lecserélünk és gépeknek adjuk, ilyen jelen pillanatban tudomásom szerint nem nagyon van.
Hogy látod a magyar szerkesztőségeket? Most hogyan állnak az AI-hoz? Milyen a hangulat? Körülbelül akkor ugyanez lehet, hogy mindenki egy picit megnyugszik, egyelőre így meghúzza a plafont ott, ahol más is meghúzza, vagy azért van egyfajta türelmetlenség az AI-jal kapcsolatban, szóval szeretne mindenki tovább lépni. Mi az, ami jellemző inkább?
Én azt gondolom, hogy az elején, és milyen érdekes, itt nem olyan nagy távlatokról beszélünk, ezért is nehéz jósolni. És egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt.
Hát gyorsan volt, megy minden.
Valamiféle ijegység, mint általában az ilyen típusú ilyen radikális technológiai változásoknál, meg valamiféle ilyen morális pánikszerűség. Ehhez képest most egy megnyugvás van. Tehát szerintem azt, hogy mindenki elfogadta, hogy, majd, hogy nem úgy fogják elvenni a robotok a munkánkat, hogy jönnek, és akkor csütörtökről péntekre elveszik. Viszont egy picit azt is gondolom, hogy és ez egy kicsit figyelmeztetés magunknak is, hogy azért nagyon megnyugodni se kell, tehát el fogják nyugi idővel, csak máshogy fogják elvenni talán, mint ahogy eredetileg.
Ez amit elmondasz, ez egy kicsit hasonlít ahhoz a kognitív diszonanciához, amiről Bauer Zsófia, Vicsek Lila és Pintér Robert írtak egy kutatásban, ami a Kubiton jelent meg, és amiben kifejezetten szövegírókat és újságírókat kérdeztek arról, hogy mi a véleményük a mesterséges intelligenciáról, és ott az volt a tapasztalat, hogy egyrészt ugye azt mondták, hogy én modern vagyok, használom, uralom a technológiát, élvezem az előnyeit, de másrésztről meg benne volt azért egy ilyen aggodalom, hogy mi fog történni hosszabb távon, és hogy tényleg így vajon az iparágat mennyire alakítja át az, hogy szövegeket írni lehet gyorsabban, meg kevesebb emberi munkával.
Egészen biztos, hogy át fogja alakítani olyan típusú szövegírásban is, ami közvetlenül olvasók vagy felhasználók elé kerül, és egészen biztosan át fogja alakítani olyan típusú szövegírásban, ami talán nem feltétlenül látszik a felszíni rétegen, mit tudom, a keresőoptimalizáláshoz való szövegírás például, meg egy csomó olyan típusú háttérmunkában, ami kifele nem feltétlenül látszik, biztosan át fogja alakítani a mesterséges intelligencia az iparágat, ez nem kérdés, az a kérdés, hogy és ez bizonyos szempontból majd jogi meg etikai kérdéseket is fel fog venni, hogy ebből mi az, ami kifelé látszódni fog, és mi az, ami pedig a mélyebb rétegeiben van.
Erre térjünk vissza, de előtt még volt egy ilyen felvetésed, hogy azt is át fogja alakítani, ami kifejezetten az olvasóknak, felhasználóknak megy szövegek előállítása. Annak alapján, amit elmondtál, most viszont az van, hogy a szerkesztőségekben arra éppen nincs olyan nagy törekvés, hogy effektíve a gép generáljon szöveget, olyat, ami így kimegy közvetlenül a fogyasztóknak, vagy olvasóknak. Sokkal inkább arról szól a kísérletezés, hogy egyes szerkesztők, újságírók saját munkájába hol lehet beépíteni egy-két AI eszközt, ami nekik segít.
Nem akarok pessimista lenni, de valószínűleg ez a törekvés nem az újságírója, sokkal inkább a tulajdonosi és a cégeket működtetők és a kiadók oldaláról fog jönni. Azért legyünk őszinték, az egészen, tehát vannak az újságírásnak, a tömegújságírásnak olyan tartalmi szegmensei, ahol valóban előállíthatók lesznek viszonylag belátható időn belül, magyar nyelven is, angolul ez már jóval előrébb halad, de nagyon gyorsan zárkóznak fel a kisebb nyelvek is. Olyan típusú szövegek, amik élvezhetők és gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek, és a felhasználó szempontjából hasznosak lesznek akkor is, hogy a gép írja. Tehát valószínűleg időjárás jelentést tényleg nem feltétlenül kézzel kell majd írni mondjuk 5 év múlva, ahogy vélhetően a helyi sporteseményekről is tényleg tökéletesen be fog tudni számolni egy okosan promptolt vagy betanított gép.
Valószínűleg itt majd ketté kell egyébként választani az adatvezérelt és a szubjektív tartalmakat. Tehát amikor két ember beszélget valamiről, és valamilyen vélemények ütköztetése zajlik, akkor valószínűleg azt nem fogja pótolni az AI, mert az tök unalmas lesz, amikor két AI
beszélget. Hogy saját példákat hozzak, bocsánat, a Nagy Jóska az egyik legolvasottabb szerzőnk, az ő interjúit sosem fogja minden bizonnyal az AI pótolni, ahogy a leghallgatottabb közéleti podcastunkat, a 3/3-ot sem fogja legyártani sosem egy AI. Valószínűleg képes lenne rá, csak azt nem élveznék a userek, és valószínűleg lesz egy csomó olyan user, aki kifejezetten keres olyan tartalmakat, amik nem AI generáltak, és majd az lesz rajta a hitelességi pecsét, hogy rátesszük azt, hogy ezt ezt nem azért csináltam.
Tartalom.
A craft tartalom, így van.
Ja, jó,
és bizonyára lesznek a mi portfóliumban is olyan tartalmak, amik viszont tökéletesen betöltik a funkciójukat akkor is, hogyha akár egészében, akár részben.
Na, korábban azt mondtad, hogy általában a iparág globális vélekedések ellenére nem kell jelölni feltétlenül egy kiadónak, egy portálnak azt, hogyha a tartalmát, valamelyik tartalmát AI állította elő. Most erről a kérdésről, hogy kell-e jelölni, kell-e transzparensnek lenni az AI előállította tartalmakkal kapcsolatban, mi a véleményed?
Én azt gondolom, hogy ha ezt mondtam korábban, akkor már máshogy gondolom. Valószínűleg ezt egy korai fázisában mondhattam ennek a...
Egy korai brandfesztiválon azt hiszem.
Egy korai brandfesztiválon. Azt gondolom, hogy akkor ebbe változott az álláspontom, tehát, hogy annyira fontos kérdéssé vált ez, és hitelességi kérdéssé is vált, és brand kérdéssé vált, hogyha úgy tetszik ez az életünkben, hogy az természetesen elvárhatatlan, hogy minden tartalomnál, ahol valamilyen módon használunk AI megoldásokat, akkor azt jelöljük, mert azt érjük oda mindenhol, hogy milyen számítógépes programmal készült. De hogyha teljesen AI generálta szövegeket, vagy bármilyen más típusú tartalmat itt lehet képről, Sőt, ugye ott a valósággal való összevethetőség kérdése még fontosabb, tehát alig, hanem az audiovizuális tartalmaknál ez még nagyobb kérdésképnél, meg videónál, vagy akár hanganyagnál, ott igenis azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos hitelességi kérdés, hogy jelöljük és megmutassuk az olvasóknak, fogyasztóknak, felhasználóknak, hogy AI generált a tartalom. Szóval nem jogi kérdés az elsősorban, tehát én azt gondolom, hogy ez márka kérdés a médiumok számára és hitelességi kérdés, hogy ezt jelöljük.
Én a végére egyébként egy gondolatot ide bígyeztenék, mert egyrészt ez nem most fordult meg a fejemben ebben a beszélgetésben, hanem korábban is így éreztem, de mondjatok még rá át vagy bét, hogy talán ennek az egésznek azt tenne jót, ennek az egész AI kérdésnek, hogyha egy másfél év viharos gondolkodás után egy picit hátra lépnénk, és akkor megnyugodnánk, és akkor a víz alján egy picit leülepedne ez a sok susnya, ami erről van. A másik pedig az, hogy szerintem, és erre is kérek, reagáljátok röviden, hogy valószínűleg az emberi morál fogja meghúzni a határt, a plafont. Tehát nem az lesz, hogy majd a technológia az megy előre. De az, hogy egy szerkesztőségben egy ember, két ember, négy ember, nyolc ember egyszer csak azt fogja mondani, hogy figyeljetek, ez így nem oké, eddig mehetünk, és ezután az, a többi az a mi feladatunk. Szerintem az egy szignifikáns határ lesz.
Hú, ez nagyon messzire vissza az a dolog. Jelentős kétségeim vannak általánosságban az emberi morál lal, és annak
megszólalt az idealista bennem.
Annak a határ mutató képességével szemben, bár jól hangzik, amit mondasz. Én visszakanyarodnék inkább oda, és én abban jobban tudok kapaszkodni, hogy az emberi morálra építő ám, üzleti alapú válaszokra van szükség, és én abban kapaszkodnék, hogy a hitelesség az valamiféle üzleti előnyhöz is vezethet, és ez lesz az a mód, ami mentén majd a média cégek, nyilván nem mindegyik, de a média cégek közül jó páran, meg a márkák közül jó páran majd szabályozzák ezt a kérdést. Azt nem gondolnám, hogy lesz egy ilyen általános egyetértés az emberiség részéről, hogy csak jó dolgokra fogjuk használni a mesterséges intelligenciát, atomenergiát, bármit. Szóval, hogy nem, ennél én kevésbé vagyok idealista.
Nagyon köszönjük, hogy bejöttél. Gyere máskor is.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Egy pár hónap múlva szerintem térjünk vissza megint a témára, mit gondolsz?
Akkor már robot jön helyettem.
Szigeti Péterrel, a Centrál Média portfólió igazgatójával beszélgettünk, és ez volt már a Rebrief. Köszönöm Bence neked is a részvételt és a szerkesztést.
Szeretettel, szívesen, bármikor, mindig.
És köszönjük a figyelmet, találkozunk jövő héten is. Mindenkinek szép napot, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.